Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Beke László vagyok, és az érdekes emberekről szóló magazinunkban egy remélhetőleg izgalmas beszélgetést fognak hallgatni. Kuzsner Péterrel beszélgetek, aki a hivatását illetően, nem is tudom pontosan, zenetanár, orgona, művész, majd ki fog a beszélgetésből derülni. Egy biztos, hogy a közeljövőben itt Kiskunhalason a református templom felújított orgonáján ő is másik két zenésztársa fognak koncertet adni. Köszöntelek, Péter, még egyszer nagyon sok szeretettel a hallgatók nevében is, és arra kérlek mindenek előtt, hogy vezess be a magad életébe, hogyan indult az életed, milyen kötődéseid vannak a zenét illetően.
Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A zenéhez feltehetőleg édesanyám vezetett, még talán várandos korában hallgathattam, vagy hallhattam zenétől, akkor nagyon sok zenét hallgatott, természetesen ez egy bakelit lemez, és miután Beethoven nagyon a szívéhez nőtt, a legtöbb akkori lemez és a legtöbb akkori hallgatott lemez az Beethoven volt, ez volt zongoramű, zongoraverseny, szinfónia. Aztán amikor én eszméltem zenében, az érdekes módon inkább másodlagos volt, mert az első emlékem nekem ilyen bármilyen fajta alkotó művészetről az volt, ami megvan most, hogy óvodában meséltem a gyerekeknek, ilyen U-alakban leültették a csoportársaimat velem szemben, és akkor én ott meséltem nekik. Vagy most ez mennyire mély emlék, hogy ezt én akkor csak így éltem meg, vagy ez tényleg így történt. Ezt őszintén megmondom, nem tudom bebizonyítani semmilyen módon, de ez a kép bennem nagyon megmaradt, és hogy nekem ez jól esett. Viszont zenével ezután kerültem kapcsolatba, legalábbis intézményes módon, amikor óvoda után felvételiztettek a Hunyadi János Általános Iskola, most evangélikus, akkor még ugye állami általános iskola ének tagozatára. Akkor kellett egy ilyen általános intelligencia vizsgálat érték volt, meg zenei vizsgálatok. Tulajdonképpen egy szóbeli felvételi vizsga volt, hogy ez furcsán hangzik, hogy óvodásoknál ezt megcsinálták, de miután ilyen szakirányú tagozat volt, ezért nyilván ez érthető. Emlékszem arra, amikor vittek oda a felvételire, és igazából nagyon jól éreztem magam abban a közegben. Az ottani énektanárnom, aki hát tájékozott volt természetesen soprani zenei életben, zenei közegben, ő ragaszkodott, hogy egy zongoratanárnő, hogy mindenképpen zongorázzak, és hogy nála tanuljak, és aztán végül is, mikor harmadikas voltam, akkor tudott fölvenni, és akkor kezdtem el zongorázni, de akkor már az orgona nekem tulajdonképpen beépített hangszer volt, mert hogy jártam református istentiszteletekre Sopronban. Előbb a harmónium volt, aztán egyszer később azért az orgonát is rendszeresen hallgattam az istentiszteleten. Emiatt tulajdonképpen az abszolút természetes közegemmé vált, hiszen a családban amúgy nem volt zenész, senki, tulajdonképpen én vagyok az első. Otthon nem volt olyan zenész közeg, ami ezt indokolta volna, hogy én mondjuk zenész legyek. Viszont ott az istentiszteleteken az teljesen bevett dolog volt, hogy a gyülekezeti éneket kísérték, és aztán valamikor 6.-7. koromban meg is fogalmazódott bennem, hogy hát mindenképpen szeretek majd orgonálni, de aztán mi kiderült, ez csak később került terítékre.
De mindenképpen a kötődés az kezdett kiépülni. Azért valljuk be, nem egy egyszerű hangszer, a hangszerek királynője az orgona. Kedves hallgatók, néhány percig zene következik, utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket. Kuzsner Péterrel beszélgetünk. Pár hónappal ezelőtt a Nagykunság egyik városában jártunk. Megismerkedtünk egy egészen apró emberrel, egy fiatal emberrel, aki Bach 8 kis prelúdium és fúgáját játszotta az ottani református nagy templom orgonáján. Alig érte föl kézzel, alig ért le a lába, mégis gyönyörűen szólt a hangszer. Ezt csak azért említem meg a hallgatóknak is, neked is, hogy te mikorra tudod datálni azt az élményt, amikor már tényleg élmény számba ment számodra is a saját játékod?
Hát ezt azt hiszem, hogy ez még zongora tanulmányaim alatt volt, ilyesmi, amikor nagyon-nagyon tényleg biztonságban és nagyon is jól éreztem magam játék közben, igazából már a felső tagozat idején a zongoravistákon, illetve főleg a paraván mögött játszandó versenyeken, azokat nagyon szerettem, és ott kifejezetten jól éreztem magam, hogy csak a zongora volt is én. És senki nem látott, de az ugye nem ért, az kevésbé érdekelt, inkább az, hogy senki nem zavart. És nyilván benne van ilyenkor az emberben a versenydruk, de meg a teljesítmény vágy, de ugyanakkor az, hogy ott összezárva, és senki nem fog bennünket ottan zavarni, az kifejezetten jó érzéssel töltött el. Igazából már az orgona játék terén volt ilyen kifejezetten ilyen élményem, hogy az orgona megadja azt a lehetőséget, hogy az ember nem feltétlenül a saját játékát csodálja, hanem az orgona hangját, a zengését, a lehetőségeit, és mikor Esztergomban először az akkori mesteremnél, Barók Istvánnál, aki egész haláláig 2014-ig az Esztergomi Főszékes Egyház orgonistájás karmagya volt, akkor először ott játszhattam, akkor kerített hatalmába ilyen érzés. De még akkor is, hogyha jelentősen korlátozva voltak a mostaniakhoz képest a lehetőségei, hiszen az akkor nagyjából a 20%-a készült el a hangszernek, a terveztnek, terekhez képest, de amit akkor tudott és nyújtott és élményt jelentett, az így is óriási volt. Érdekes összefüggés ez az orgona és az organista között, hogy az orgona nagyon képes támogatni a játékosát. Talán utána leginkább, bármelyik hangszerhez képest a leginkább, hát nem véletlen, hogy tehát sok ember dolgozik egy hangszeren sok éven keresztül. És valószínűleg ez az a munka, amelyik aztán lecsapódik abban, hogy az orgona bizony nagyon tud segíteni, és az organistának kifejezetten élményt nyújt, úgyhogy már említett Barók István úgy is intett bennünket, hogy nem szabad hallgatni az orgona zenét, miközben játszunk, legfeljebb csak hallani. Persze kell, hiszen az akusztikai törvényszerűségek nagyon fontosak, és hát ott Esztergomban ezt nagyon megtanultam, mert ha nagyon nagy csend volt, akkor 10-11 másodperces visszhanggal kellett számolni. Én azt hiszem, hogy nekem egyértelműen Esztergomhoz kötődik ez az élményem.
Hát azért az egy különleges világ lehetett egyrészt Baróti Pista bácsit hallgatni, másrészt pedig azt a hatalmas, gyönyörű hangszert, meg hát azon játszani is. Egyszer volt alkalmam arra, hogy test közelből lássam, hallgassam az ő játékát. Hogyan folytat?
Ez esti órában történt, tehát egy csoportnak játszott éppen, és Fasán Gaci vitt föl engem, tehát volt egy kicsit ilyen beavatási élmény is volt, mert egy kis misztérium is került bele, mármint hogy csak amiatt, hogy teljesen sötét, hatalmas bazilika volt a hátam mögött, és csak a kottatartó lámpája világított, és ott mind a hárman orgonáltunk, szóval nem volt akár ilyen élmény.
Ebben egészen biztos vagyok, kár, hogy ebben a beszélgetésben ebből sajnos nem sok mindent tudunk visszaadni. Hogyan lett belőled orgona művész? Talán ebbe a néhány percben még ez belefér.
Végül is, ugye orgonál is azért kezdtem el, mert Budapesten, ahol a Bármadas gimnáziumban jártam, egy református gimnázium, oda érkezett egy délvidéki fiatal ember, egy nálam egy éve fiatalabb tált, a délvidéki református püspöknek a fia, aki zenei pályára készült, és a zongoristának, és remekül zongorázott szinten, hozott magával orgonozottákat is. Az ő villany zongoráján, ami nem volt akármilyen dolog abban az időben, ugye egy orgona hangszín is volt, úgyhogy akkor elkezdtem játszolgatni ebből az orgona kötetből. Természetesen nagyon kedvesen megengedte, hogy annyit, amennyit csak akarunk, játszhatunk rajta az egyetlen, akik így gyakoroltunk. Már akkor én jártam éppen iskolába, tehát semmilyen ilyen kötelezettségem nem volt. És aztán ezeket a kottákat, akkor el is kértem, vagy talán nem másoltam, és otthon a református templomban, Sopronban, akkor megkérdeztem, hogy akkor én ezt kipróbálhatom, hogy szól ott. És aztán egy-két évig így magam orgonázattam, már emlegetett Fasán Gaci volt az, aki javasolta, hogy akkor Baróti Istvánhoz el lehet menni tanulni a Margit Körösi zeneiskolába. Ott Budapesten második kerületben, és így kerültem vele kapcsolatban, akkor elkezdtem hozzájárni, és aztán a Bécsi Zeneakadémián kötöttem ki, ugye Sopronhoz az igen közel van, hogy nem is kellett elköltözni, és aztán a Bécsi Állami Zenei Akadémia Zenei Egyetemen, ez a hivatalos neve, Zenei és Zsenoldó Művészeti Egyetem és egész akarok ott tanultam.
Kedves hallgatók, egy pár percig ismét zene következik, ezután folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket. Az Érdekes emberek mai adásában Kuzsner Péterrel beszélgetünk. Elmondtad már azt, hogy az előző percekben, hogy hogyan vezetett az utad ehhez a gyönyörű, egyedülálló nagy hangszerhez. Én bennem egy kérdés bújkál, hogy Halason lesz ez a Lorgona koncert, ha jól tudom, áprilisban, de majd a pontos időpontját te elmondod. Van valami kötődésed Kiskunhalashoz?
Igen, természetesen. A már emlegetett édesanyám és az egész családja a kiskunhalasi, illetve Réde Mékútia. Hogy azt mondjam, a gyerekkori legeslegnagyobb élményem érdekes módon komcsa a zenélés és a zongora, hanem az ott töltött hát majdnem egész, vagy legalább fél nyarak, amikor nagyomáknál voltunk, és testvéremmel, illetve felnehet unok a testvérem is, akkor oda beköltözött a mamához. És ugye mezővárosi mezőgazdaságban erősen érintett terület volt ez az én sopranomhoz képest, amelyik hát egy ilyen kézműves, meg egyik település. Én például nagyon nagyokat néztem, mikor először elkísértük a nagyomámat hétköznap piacra, és hát, ami egészen elképesztő meglepetés volt, hogy milyen hatalmas intézmény ott egy piac. Visszafele is aztán megértük, mert nagyomám pedig itt eljött sokkal, amikor hozzánk költözött, és kijelent a piacra, gondolván, hogy majd jó bevásárol, majd körbenézett, és elnevette magát, hogy ez a piac. Úgyhogy nekem Kiskunhalas igazából így a természetes élet élménye máig, és ha bár ott természetesen nem mondhatok, mondjuk szövődek, vagy ilyesmi, vagy állatok ott van a nagyomásnál, de egy olyan kéküzem, amiben ő annak idején még dolgozott, még a boltot vezették nagyszabámmal, az ő szomszédságban, két oldal szomszédságban ott volt, és szövődőm fel volt futatva az Ronogállam előtt, meg hát azok a zöldségek, amiket ott tettem, az maradandó élmény, és etalon. Úgyhogy tulajdonképpen egész gyerekség ifjú koromban az magától értődő volt, hogy legalább évente egyszer rosszabb időre visszajárunk, aztán utána ez kicsit sajnos kikopott, most ugye az utóbbi 2-3 évben meg nagyon, de a szokásos május végi tanyasi születésnapi köszöntő összejövetel, ami egész hétvége szokott lenni, többek között kapasztapítás, stb. Az még sokáig tudtuk látogatni. Legnagyobb sajnálatunkra, és a rokonai sajnálatára is, és teljes joggal megrónak érte, hogy már milyen régen voltam utoljára, most kukat az alkalmon, hogy ott lehetek ismét.
Az itteni református templom orgonájával volt találkozásod már?
Igen. Egyik úgy a testvéremnek az legidősebb kisfiának a keresztelőjén ott orgonálhattam, meg egy év alkalmakkal, és mikor vasárnap ott voltam, és tettem tiszteletre, akkor ott orgonálhattam, és én megtöbbentem, hogy gyakorlatilag ugyanaz a lehetőséges tárháza rendelkezésre áll, a mérethez igazítva természetesen, ami akármelyik francia katedrális orgonában az ember kezelőgyébe kerül. Tényleg csak annyi, hogy amennyi egy 80-100 méteres katedrális hangerőtöblet kell, tulajdonképpen csak az hiányzott az erőteljesebb nyelvregiszterek és a sok-sok manuál, de cserébe az az orgona, azt kell mondani, sokkal szebben szólt, mint azok a francia orgonák, amik a kezelőgyébe kerültek, pedig hát csodálatosak voltak. Valahogy, és általában ezek a magyarországi orgonák, a Kiszeli, meg az Aster orgonák, de akár a korai Rieger orgonák is, valamiben többet tudnak, mint akármelyik nyugat-európai társuk. Én úgy élem meg, hogy sokkal családiasabb, bensőségesebb, természetesebb, majdnem azt mondanám, emberközeli hangjuk van. Persze egy katedrális orgona pont attól lenyűgöző, hogy kicsit távolságtartó, hízös, öntörvényű, de hozzá nagyon közel állnak ezek a randaló meleg hangszínek.
Ez még a felújítás előtti hangszerre vonatkozik, vagy láttad már az újat is?
Nem, ez még a felújítás előtti hangszer emléke.
Én úgy hallottam azoktól, akik jobban értenek hozzá, mint én, hogy a hangját tekintve a mostani is nagyon szép hangszer. De hát ezt majd te fogod eldönteni, meg mi, akik hallgatjuk ezt a koncertet. Most egy néhány percig ismét szünet, illetve zene következik, és utána folytatjuk a beszélgetésünket.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Kuzsner Péterrel beszélgetünk az Érdekes emberekről szóló magazinunkban. Áprilisban lesz ez a koncert, amelyen másik két zenésztársaddal, egy református, illetve egy katolikus kántorral fogsz együtt zenélni. Ővelük is beszélgettem már, kicsit szűkszavúak voltak, amikor azt kérdeztem tőlük, hogy melyek lesznek azok a darabok, amelyeket előadnak, úgyhogy egy picit félve kérdem most tőled ugyanezt.
Nagyon nem kell vele ottól tartani. Talán sajnos az én esetemben, hogy szükszavú lennék, én nagyon szívesen beszélek ezekről a művekről. Tulajdonképpen én igazából egy nagy művet fogok játszani, egy fél órás ciklus. Hát ez lehet, hogy aztán ott gyorsabb lesz két perccel, vagy lassabb lesz másféllel. Robert Schumannnak a nyomtatásban 60-ként megjelent műve, az Opus 60-as sorozat, 6 fuga a Bach nevére. És ez a címet annyit takar, a nagy Sebastian Bach, ahogy múltat emlegette, szóval Johann Sebastian Bach vezeték nevének minden egy hangja egy billentyűhöz köthető, sőt egy hangmagassághoz. Ez a 4 betű, a B, az A, a C és a H betű kiadnak egy dallamot. És ez már a Bach előtti zeneszerzőket érdekes módon megiklette. Ez volt a kezemben egy kötet, ami mondhatni a Bach család irányába, még a Johann Sebastian Bach előtti generációk irányába egy-egy mű megszületett. Ez a kötet azt tartalmazta, volag jó pár száz évvel később összegyűjtve, amelyek mondhatni tisztelegnek, vagy kis ajándékot jelentenek a DHCH név, illetve a DHCH dallam köré írtűzekre. Aztán ezt a gyakorlatot tulajdonképpen Johann Sebastian Bach maga is továbbvitte, de nem nyilván kimondva, hanem azért ez a négy hang, vagy ez a dallam elég gyakran előfordul az ő műveiben is. Olyannyira, hogy aztán a fugaművészete befejezetlen tételének 14. kontrapunktusnak a vége, az pont ott következik be a lejegyzés vége, ahol a darab egyszer csak megáll, és rázendít erre a négy hangra, és aztán a négy szólam az ezt a négy hangot viszi tovább, és egy elég meredek, hát még a mai fülnek is meglehetősen viharos zene következik, és aztán egyszer csak sajnos megszakad. Majd Robert Schumann ezt a négy hangot fölelevenítette 1845-ben, és megírta ezt a 6 fugát. Elsősorban az volt a célja, hogy képezze magát a szigorú, szólamvezetési szigorú szólamszámú zeneszerzési tozatba, és hát ezek közül a fuga persze a legbonyolultabb műfaj. Tulajdonképpen ez az egyetlen egy orgonaműve, ez is úgy szerepel, hogy orgonára vagy pedálos zongorára. Az ő idejében a pedálos zongora az a fúrokkal, fúrozattal ellátott pedálbillentyűzet, azaz a lábak is tudtak zongorázni az orgona pedálbillentyűzetért hasonló billentyűzeten. Egyébként fantasztikus jó egy hang, néhány alkalommal nekem is volt lehetőségem játszani ilyesmén. Az egész Fasankaszihoz kötődik ez az ő hangszere egyébként. Nagyon izgalmas, de éppen azért jó ezt a művet játszani, mert egészen kicsi orgonán is megszólaltatható, egészen nagy orgonán egyaránt. Ennek felvezetése képen majd egy rövidebb aktív fog még felcsendülni.
Mikor lesz alkalmad először gyakorolni ezen a hangszeren itt Halason?
Én szerintem a koncert előtti napon gondolom, hogy a zenész és kántortársak, mert azért büszkén mondhatom, hogy én is kántor vagyok, a Soproni Reparatus Egyház Községnek a kántora. Nyilván ők is szeretnének aznap majd játszani rajta, de az biztos, hogy nagyon-nagyon várom, mert pont az ilyen orgonákhoz, ehhez a stílushoz illeszkedik ez a Schumann mű is. Méreteiben is ez pont az a méretű orgona, ami a telségét, a széles röpögését a zenének át tudja adni, közvetíteni tudja, de ez a ciklus, és tulajdonképpen minden 6 tételemnek a sorozatnak Schumannot tartalmazza azt a bensőséges hangulatot, amiben Schumann a zongorához viszonyult. És ezért nem feltétlenül szerencsés, vagy nagyon óvatosan és nagyon körültekintően kell tudatűzni és eljátszani ezeket a műveket mondjuk egy londoni Szent Pál katedrálisban, vagy Esztergomban, vagy akár a Májtes templomban. A kisebb terekben, kisebb orgonákban ez sokkal hatásosabban megszólaltatható, és egyszerre zongorásan is, és orgonásan is közvetíteni lehet a Schumanni érzelmeket és gondolatokat.
Hát ettől a pillanattól kezdve még izgatottabban várom ezt a koncertet, amit az időpontját arra kérlek, hogy mondd még el, légy szíves.
Április 28-ára írva ez a koncert.
Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és várunk szeretettel Kiskunhalasra, és azt kívánom, hogy te magad is jó élményekkel találkozz, és ezekkel megrakodva menj majd vissza Sopronba. Hallgatóktól is elbúcsúzunk, azzal elsősorban, hogy április 28-án szeretettel várjuk önöket erre a koncertre. Ne hagyják ki, nagy élmény lesz. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk, viszont hallásra!